Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, elérkeztünk az esztendő utolsó napjához. Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk az ő nevét. A 200. dicséretünket keressük ki. A 200. dicséretünket keressük ki. És az első versét fennállva énekeljük a 200. énekünknek. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk a második és harmadik versei eléneklésével. 200. énekünk második és harmadik versei, a második vers így kezdődik. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk. Háladó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, neked adunk hálát, hogy eljuttattál bennünket erre a napra. Neked adunk hálát azért a kegyelemért, türelemért, szeretetért, amellyel hordoztál bennünket ebben az esztendőben. Megállunk a te színed előtt, Urunk, és ilyenkor mindig hátra tekintünk, kicsit számba vesszük az elmúlt esztendőt, mi történt velünk, min vezettél keresztül, és szeretnénk kérni, hogy nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássuk mindazt, ami meglátnivaló, amit a te szent lelked elénk hoz. Bocsásd meg, Urunk, hogy még a visszaemlékezést is gyarlóságunk miatt el tudjuk rontani, hiszen olyan szelektíven tudunk néha emlékezni, néha csak a rosszat látjuk, néha csak a jót. Taníts meg minket helyesen visszatekinteni. És kérünk téged, Urunk, azokért a családokért, akiket ezen az esztendőben mélységben vezettél, akiknek ez a 2021-es év gyászt, fájdalmat, szenvedést, mélységet hozott, szűkösséget, vagy valami olyan dolgot, amire egyáltalán nem számítottak. Urunk, könyörülj ezeken a családokon, akik átmentek a mélyen, könnyek völgyén, fájdalmon és veszteségen. Vágyunk kérni téged, hogy hordozd őket vigaszoddal, szereteteddel, légy velük. Kérünk őértük, és mindannyiunkért, Urunk, hogy nyisd meg a mi szemeinket, hogy tudjunk felnézni rád a mélyből, hogy meglássuk, hogy mennyire szeret, hogy hordoztál minket bajok között, hogy velünk voltál hűségesen a mélységben, a legnagyobb bajokban is. Áldunk és magasztalunk a te hűségedért, hogy akkor sem hagytál el minket, amikor mi voltunk hűtlenek hozzád. Urunk, nyisd meg a szemeinket világosságod által, és taníts bennünket a te igéddel, amelyet mára készítettél. Készítsd el a lelkünket, a szívünket, és vezess bennünket a te ösvényeden. Amen. Az élőisten igéjét olvasom előttetek Mózes 5. könyvéből, annak a 8. fejezetéből, a 2-tól a 11-es versig. Tehát az élőisten igéje Mózes 5. könyvéből, a 8-as fejezetből, a 2. verstől kezdődően a 11-es versig hangzik, hallgassuk figyelmesen. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termőföldre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, új év estéje van, és ilyenkor egy kicsit mindig visszatekintünk. Ez szerintem természetes. Hátra nézünk az elmúlt esztendőre, aminek búcsút intünk, és kicsit számot is kell vetnünk, hogy mind mentünk keresztül, mi hogy ért bennünket, és Isten tanít bennünket visszaemlékezni, mert az ember annyira gyarló, hogy még a visszaemlékezést is el tudja rontani. Mi rosszul szoktunk emlékezni, majd fogok rá példát mondani. A felolvasott igében Isten maga is ezt mondja, hogy emlékezzél vissza az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened vezetett téged. Tehát vissza kell emlékezni, de helyes módon. A mai címünk így hangzik, a helyes visszatekintés. Tehát ez a mai címünk, a helyes visszatekintés. Egy jól ismert igét hoztam elétek, ezt szólított meg a héten, amikor készültem, megható, amit Isten mond. És az ember gondosan tanulmányozza ezt az igét, akkor nem csak azt látjuk, hogy Isten arra buzdít bennünket, hogy emlékezzünk vissza az egész útra, hanem döbbenetes módon új nézőpontba helyezi, állítja az embert, és új megvilágításba helyezi Isten a múltat, a szenvedést, mindazt, amin átmentünk, a jó dolgokat is, az áldást is, sőt, nagyon érdekes, Isten a visszaemlékezést is egészen új szemszögből láttatja meg velünk. Azt mondja itt a zsidóknak, ugye ők odaérnek az ígéret földjének a határára, a 40 éves pusztai vándorlás során egy új életszakasz kezdődött akkor a zsidóknak, amikor ez íródott. Akkor vitte be őket Isten az atyáknak ígért földre, és nagyon érdekeset mond az Úr. Azt mondja, emlékezzetek vissza erre a 40 évre. Az Úr vezetett, de sanyargatott, éheztetett is, aztán mannával táplált. És elmondja Isten a célját, hogy megtudja, mi van a szívedben. Az egész szakasz nagyon különös megvilágításba helyezi az életünk minden eseményét, a bajokat is, a mélységeket, a szenvedést is. Hiszen itt Isten azt mondja a zsidó népnek, és ma nekünk az igéből, hogy minden, ami ért bennünket, az ő atyai bölcsességéből ért, megvolt az isteni oka és célja, a szenvedések is, az életünk körülményei is, Isten által kiszabott dolgok. A jó dolgok is, és a rossz dolgok is. Nem kell lázadni. Isten helyezett bennünket az életünk körülményeibe, és ennek megvolt a célja, Isten elárulja, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívedben. Ő ezt tudja, nekünk van rá szükségünk, hogy világossá legyen a mi szemeink előtt is, hogy milyen a szívünk, mi van a szívünkben. Élő hit, Istennel való kapcsolat, letettük-e már a lázadás fegyvereit Istennel szemben, vagy még mindig hadakozunk, még mindig a saját utunkon járunk. És csak mondjuk Istennek, hogy igen, igen, Uram, úgy van, de egyébként nem azt csináljuk, amit Isten mond. Nagyon komoly dologról beszél Isten az ő népével. Elmondja, hogy na most emlékezzetek vissza, az egész útra, nem egy kis szegmensére, az egészre. Én vezettelek, hordoztalak, de éheztettelek is néha, sanyargattalak is néha, mannával is tápláltalak, csodák is történtek, mélység és szenvedés mellett magasság és áldás, hogy megtudjam, hogy mi van a te szívedben, és te is meglásd, mi van a te szívedben. Nézzük a tanítást röviden. Az első pont, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan szokott az ember visszaemlékezni. Mondtam a bevezetőben, hogy olyan gyarlók vagyunk, hogy mi ezt is rosszul szoktuk csinálni. Az első ilyen rossz szokás az embernek, hogy nosztalgiázik. A nosztalgiázás tulajdonképpen egy ilyen rózsaszín ködön át, egy ilyen hamis szemüvegen át való visszatekintés, amikor a múltból kiemelünk valamit, azt felnagyítjuk, hogy az milyen jó volt, és minden másról nem akarunk tudomást venni. Ez a nosztalgiázás. Hallottuk-e már azt a szót, nem úgy teszem fel direkt, hogy mondtad-e már a te szádból, hallottuk-e már azt, hogy bezzeg a régi szép időkbe. Hát ez a nosztalgiázás. Hát testvérek, egy pici példát hadd hozzak. Nekem mindig döbbenetes az, amikor a kommunizmusról valaki úgy tud beszélni, hogy hát bezzeg a milyen jó volt a kommunizmusban. Na ez a tipikus rózsaszín köd, a kábítós szemüveg, amikor valami borzalmat úgy láttat velünk a sátán, hogy az nagyon jó volt. Mert akkor 3,60 volt a kenyér, most meg annak ugye a sokszorosa, de arról elfeledkezünk, hogy a kommunizmusban ugye óvatos becslés szerint is minimum 80 millió ember esett áldozatul, annyit öltek meg a kommunizmusban a 70-80 év alatt. Ez a legóvatosabb történészeknek a becslése. Elfeledkezünk arról, hogy a hívő emberek ezreit, millióit írtották ki, vagy küldték a gulágra, kínozták meg. A sátán tombolhatott. És ami rózsaszín szemüvegünkkel tudunk ilyen badarságot mondani, hogy milyen jó volt akkor. Testvérek, a nosztalgiázás egy ördögi visszaemlékezés. Mint hogyha a sátán lefogná a szemünket, mindent hamisan láttat, és szépnek láttatja azt, ami valójában nem volt szép. A pusztai vándorlás során emlékezzetek arra, amikor a zsidó nép visszavágyotta az egyiptomi rabszolgaságba, de nem úgy látták ám, hogy akkor bennünket az egyiptomi rabszolga hajcsárok a krokodilbőr korbácsokkal csapkodtak, és mennyit szenvedtünk. Nem. Azt olvassuk, hogy neki mentek Mózesnek, hogy olyan jó volt Egyiptomba, húsos fazekak mellett ültünk, púréhagymát ettünk, mindenféle finom zöldség volt. Hát így látni a rabszolgaságot félelmetes. Rózsaszín ködös szemüveg. Drága testvérek, ördögi dolog, ha visszavágyunk abba, ahonnan az Úr kihozott. Ördögi dolog, ha visszavágyunk abba, ahonnan az Úr kihozott. A zsidó népnek Isten parancsba adta, hogy nem mehettek vissza Egyiptomba. Az a sötétség országa. Az a bűnnek a hatalma. Erős karral hoztalak ki onnan benneteket, hogy bevigyelek a ti földetekre. Isten a hívő népét is kihozta a bűnből, a sátán uralma alól, a sötétség világából, hogy bevigyen minket Jézus Krisztusnak, az ő szeretett fiának országába. Nem mehetünk vissza a bűnföldjére. Ördögi dolog, ha valaki visszavágyik az Isten nélküli életébe, mert hamis szemüvegen nézi azt. Ördögi dolog, ha olyan helyre vágyunk vissza, ahonnan Isten megszabadított. A második, amit nagyon gyakran elkövetnek emberek, hogy sajnáltatják magukat. Így gyakorlatilag a reciproka van a nosztalgiázásnak. Itt nem a jó dolgokat látjuk, vagy hát a felnagyított jó dolgokat, hanem csak a rossz dolgot, és azt is felnagyítva. Ismeritek-e azt az üzemmódot, amikor az ember abban van, hogy saját maga az áldozat, és jaj, hogy én mennyit szenvedtem. Jaj, hogy én miken mentem keresztül. Jaj, hogy mennyi bajért, ez, az, amaz, és az ember annyit sopánkodik, gyakorlatilag itt áldozatként apostrofálja magát az ember, és ebben az az ördögi, hogy ha én vagyok az áldozat, akkor nincs bűn, amit meg kellene siratnom. Mert én áldozat vagyok. Ez is egy hamis szemüveg. Ráadásul egy olyan hamis szemüveg, ami nem csak, hogy nem a tiszta látást, hanem mély berántja az embert. Berántja a depresszióba, berántja a reménytelenségbe, az elveszettségbe. Rengeteg emberre tud a sátán ilyen szemüveget tenni, aki tényleg átment mélységeken, nyomorúságokon, és a sátán ezt kihasználja, hogy na csak azt lásd, nehogy meglásd, hogy Isten veled volt a mélységben, hogy segített, hogy gondoskodott rólad, hogy melletted álltak hívő emberek, hogy az Isten igéje táplált minden nap, azt ne lásd, hanem csak a fájdalmat meg a mélységet. Nagyon vigyázzunk az önsajnálattal is. A harmadik ilyen hamis emlékezés, amit én így neveztem el, hogy a lelkiismeretlen visszaemlékezés, erre talán a legjobb példa, amikor az ember a rádióban olyan zenét hallgat, a úgynevezett slágerek között van nem egy, ami olyan a dal szövege, ami arról szól, hogy hát mennyi mindent csináltam fiatalon, de nem bántam meg semmit. Mindig megrezzenek, amikor ilyen dalszövegek vannak, az autóban is, én is néha hallgatom a rádiót, és megdöbbenek, hogy ilyen tud lenni az ember. A jómúltkor hallottam egy ismert, már nagypapa korú rádiós, magyar rádiós híres személyiség, nem mondom a nevét, nem az a lényeg, vel készítettek interjút, és hát beszélt az életéről, és vigyorogva, kicsit nagyképűen számolt be az őt kérdező riporternek, hogy milyen frivol kalandjai voltak, hogy hány százszor csalta meg a feleségét, és hozzáteszi nagy vigyorogva, hogy de ő nem bánt meg semmit. Ember, jaj neked, ha nem bántál meg semmit. Jaj neked, hogyha te visszaemlékezésed a múltba, ami tele van bűnnel, nem vezet bűnbánatra, és ami megsiratni való, azt te nem tudod megsiratni. Amikor Isten tanít bennünket, nézzétek meg, hogy hogyan tanít az Úr. Azt mondja, hogy emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett téged az Isten. Az egész útra. Ne ragadj ki csak a rosszat, ne ragadj ki csak a jót, az egész útra emlékezzél. Itt meg kell emlékezni a bűnökről, ami megsiratni való, megbánni való, elhagyni való. Meg kell emlékezni a szenvedésekről, amit Isten adott nekünk, mindegyikünknek, mert nincs ember, akit ne vezetne Isten keresztül mélységen, szenvedésen, abból a célból, hogy formálja, csiszolja a salak, ami életünkből eltávozzon. Emlékezzél vissza erre, és tedd fel a kérdést, hogy vajon Isten elvégezhette benned azt a salak mentesítős munkát, amiért adta azt a szenvedést. Emlékezz vissza rá! És arra is emlékezni kell, amikor átérjük a csodákat. A zsidó népnek volt mire emlékezni. Mert nem csak éhezést és sanyarúságot éltek meg a pusztában, hanem döbbenetes módon állandó csodák között élték meg azt a 40 évet. Folyamatosan vizet fakasztott nekik Isten a pusztában, mannával táplálta őket naponként, húst hozatott nekik, ugye a széllel, amikor a fűrjeket hozatta a táborra Isten, és temérdek csodát élnek át, Isten gondoskodó szeretetére is vissza kellett emlékezniük, és hálát kellett adni. A mindenre való emlékezés szükségszerűvé teszi a dolgok Isten szerinti megítélését. Ez egy annyira fontos mondat, hogy ezt még egyszer elmondom. A mindenre való emlékezés szükségszerűvé teszi a dolgok Isten szerinti megítélését. Ez az, amire Isten tanít, hogy na így kell visszaemlékezni. Amikor visszaemlékezel az életed múltjára, dolgaira, akkor vonj mérleget. Tedd Isten szerinti megítélés tárgyává azt a dolgot, a döntéseidet, az útjaidat, a kimondott szavaidat, a bukásokat is, a bűnt is, de az áldásokat is. Lásd meg, mi az, ami elhagyni való az életedből, mi az, amit Isten azért fed fel, hogy megtisztítson tőle, lásd meg, mi az, ami megsiratni való, de lásd meg, mennyi mindenért kellene hálát adnod. Sajnos a mi szemeinknek föl kell nyílnia, hogy meglássuk a megsiratni valót is, meg a miért magasztalhatjuk az Urat. Mert nem látunk tisztán. Nem látjuk meg, sajnos sokszor Isten csodáit, olyan természetesnek tartjuk, hogy bajban valami segítség jön. Olyan természetesnek vesztük, hogy sikerül kimászni egy-egy problémából, megoldódik néha magától. Hát nem magától oldódott meg. Isten lépett érted közbe. Na ezeket meg kell látni. Meg kell látni Isten kezét a te életedbe, gondoskodó szeretetét, hogy ő hordozott, ő vezetett, ő tett próbára téged, de körülvett az ő szeretetével és csodáival. Hogyha erre nincsen szemünk, akkor baj van velünk. Akkor kell menni az Úr Jézushoz, hogy Uram, kend meg a szememet gyógyító írral, hogy lássak. Ahogy a Jelenések könyvében ezt olvassuk. Lásd meg az Úr tetteit az életedben. A felolvasott igerésznek a 4-es, 5-ös versei nagyon komolyan ezt üzenik, hogy lássuk meg az Úr tetteit. Itt azt olvastuk. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megérteted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Ugye a zsidó nép egy picit jobban belegondolt volna ebbe a 40 éves pusztai vándorlásba, akkor arra kellett volna jutniuk, hogy hát ez egy csoda, hát a természet rendje szerint 40 évig átmenni élni a pusztában, ahol nincs vetés, aratás, nincs bolt, hogy bemenjünk és naponként a többmilliós nép élelmet vásároljon magának. Csoda az, hogy a ruhánk nem szakadt le, mert le kellett volna szakadjon rólunk, a lábunk meg kellett volna, hogy dagadjon, sőt, éhen kellett volna vesznünk már rég a pusztában, nem 40 évig élni, hanem az elején megpusztulni benne. De nem így volt. A ruhánk nem szakadt le, a lábunk nem dagadt meg, és ettünk minden nap, mert hordozott az Isten. Lásd meg Istennek a tetteit a te életedben. Aztán azt mondja az ige, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez az az ige, innen idézi az Úr Jézus a sátánnak, az ő megkísértésekor, amit az Új Szövetségben olvasunk, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Minden igével, amely Isten szájából származik. Nagyon komoly az, amit Isten mond. Ugye most megállunk a 2021-es esztendő utolsó napján, visszaemlékezünk, megpróbálunk a Szentlélek által az Úr szerint helyesen visszatekinteni, és mérleget kell vonni sok minden felett. Ez az ige például megkérdezi tőlünk, hogy láttad-e, hogy ebben a 2021-es évben, amely tele volt járvánnyal, zárással, volt több hónapig online istentiszteletünk, nem is találkozhatunk, nem jöhettünk a gyülekezetbe, mélységeket éltünk meg, betegségeken mentünk keresztül. Ott volt az ige a te életedben? Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Azt akarja mondani az Úr, hogy az az élet tartatik meg, amely az Isten igének a jelenlétébe helyezi magát. Így voltunk ebben az évben. Ott volt-e az Isten szava, igéje, a Biblia naponként a te életedben? Mennyire voltál 2021-ben hűséges a Biblia olvasásban? És nem csak olvasni kell, még fontosabb kérdés, hogy Isten igéjének a hatalma alatt van-e a te életed? Sokan olvassák rutinból, vallásosságból, de nem engedik, hogy az ige beleszóljon az életükbe. A nagy kérdés, hogyha olvasod, hatalommal beleszólhat-e az ige a te életedbe? Mert ha nem engedjük, hogy beleszóljon, olvassuk, de majd mi eldöntjük, hogy hogyan legyen, nem az Isten dönti, akkor semmit nem ért, hogy olvastuk. Életed az Isten igének a hatalma alatt van-e? végtelenül fontos kérdés. Hogy volt ez ebben az esztendőben? Éltél-e az Isten igéjével, vagy csak kenyérrel? Tudod-e, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik? Az ő igéjével formál, tisztít, beleszól a mi életünkbe, vezetni akar, tanítani akar, megszentel, néha megfed, mert arra van szükségünk. De az életet munkálja az ige bennünk. Ha nem helyezed a saját életedet az ige hatalma alá, az ige közelébe, az ige jelenlétébe, nem tartatsz meg, hanem elveszel. Vajon ott lehetett-e 2021-ben az ige a te életedben naponként? És vajon hogyan készülsz a holnap induló új esztendőhöz? Ott lesz-e a te életed az Isten igének a jelenlétében? Hogyan tervezed? A 11. versig olvastam az 5 Mózes 8-at. Arról nem kívánok most beszélni, csak egy rövid gondolatot, amit a zsidóknak abban az élet szakaszukban mondott, hogy most mész be az atyáknak ígért földre, a bővízű földre, az áldások helyére. Ők bemehettek az ígéret földjére. A Bibliában több mint 1000 ígéret van, amit Isten adott az ő népének. Rengeteg ígéret ugye nekünk is szól, az új szövetségieknek. Mi egy döbbenetes korban élünk. Én úgy hiszem, hogy a mi, nekünk adatott kor, az nem a tejjel és mézzel folyó ígéret földjére visz be, hanem valami egészen másra. Egy olyan korszakba ér bele az Isten népe, amikor Isten népe maradékként fog élni, az általános hitehagyás lesz a jellemző, amikor Jézus Krisztus megtagadása és elhagyása lesz majd az általános, és csak egy egész kicsiny maradék tart ki hűségesen az Úr Jézus mellett. Egy olyan korszakba érünk be, ahol Jézus nevének az említése is szégyen tárgya lesz, mert így akarja majd az eljövendő világbirodalom. Lesz majd egységes világ, lesz egységes vallás, lesz világkormány, lesz egy világvezér, akit a Biblia Antikrisztusnak mond a proféciákban, és ez közeledik. Ennek a kialakulása van szemmel láthatóan napjainkban. Az unió majd ide fog torkollani, de most nem erről szeretnék beszélni, de hol leszünk mi akkor? A mi életünk a maradék között lesz, akik kitartanak mindenáron, és Jézuséi maradnak mindenáron, vagy majd elsodródunk, mert jobban tetszik nekünk ennek a világnak a befogadása, a tapsa, mint Jézus Krisztusnak a szava, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Menj be a te Uradnak örömébe. A 11-es vers pedig avval zárja ezt az ige részt, hogy de vigyázz, el ne feledkezz az Úrról. Az elején mondtam, hogy mi el tudjuk rontani a megemlékezést, a visszatekintést, mert gyarlók vagyunk, és tényleg így van, tudunk rosszul visszaemlékezni, és döbbenetes az, hogy el tudjuk felejteni az Urat, a kapott kegyelmet, a kapott mértéket és parancsokat, és tudunk más csinálni, mint amit Isten elénkbe adott. Mózes igéje úgy helyre zökkenti az embert. De vigyázz, el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről. El ne feledkezz az ő parancsairól, a mértékéről, ami a szemei előtt kedves. El ne feledkezz engedelmeskedni neki, az ő útjain járni. Akkor lesz áldás a mi életünkön. Isten összekapcsolja ebben az igében a múltat, a jelent és a jövendőt. A múltra megtanít helyesen visszaemlékezni, értékítéletet vonni. A jelenben megszólít az ige, a mai igehirdetés is a Szentlélek által élővé lesz, hatóvá lesz, személyes lesz, megszólít, megérint minket. És Isten beszél a jövendőről, hogy ő szeretné, hogy a mi életünk a jövendőben ő hozzá kapcsolódjon. A mi jövendőnk ő legyen és a mi életünk Jézusban elrejtett élet legyen. Vajon akarjunk-e ilyen jövendőt? Egy kis történettel zárom. Volt egy nagyon öntudatos kisfiú egyszer, akit tanítgattak Jézus Krisztus szavára már kisgyerek korában, és nagyon kis konok öntudatos módon mondta a felnőtteknek, hogy én most gyerek vagyok, én most játszom. Majd később Jézusról lehet, de hát én most gyerek vagyok, én most játszom. Nagyobbacska lett, megint mentek hozzá az Úr igéjével, evangéliumával, Jézus történeteivel, és mondta, hogy hát most más dolgok érdekelnek engem, mert most már kamaszodom, érdekelnek a lányok, meg a szórakozás, majd később, majd máskor. Aztán felnőtt ez a fiatalember, és megint mentek hozzá az Isten igéjével, és megint csak azt mondta, hogy hát most vagyok a családalapításnak a idején, nősülök, lesznek gyermekeim, kell építsek karriert, a gyermekeim megnőnek, útba kell őket egyengetnem, elindítani az életbe, úgyhogy hát most nem érek rá Jézusra, majd később, majd megőszülök, majd akkor lesz időm Jézusra. Sikeres volt a földi élete, gyerekeit útba egyengette, elindította, megőszült a haja, nyugdíjba ment, megszólította az Isten igéje, azt mondta, hogy hát most jön a jól megérdemelt pihenés, nagyon sokat dolgoztam, most szeretnék pihenni, majd picit később. És így halt meg. Így halt meg, hogy az egész életében az őt megszólító Istent odébb passzolta és elhalogatta a döntést, az Isten igéjének való odafigyelést, de mindig odébb passzolta, hogy majd később. Múlt, jelen és jövendő. Isten nagyon komolyan összekapcsolta. Megszólítgatott a múltban, hordozott téged a múltban. Végtelen türelemmel nézte el a te botlásaidat, esendő dolgaidat, rossz döntéseidet, igyekezett szólítgatni, terelgetni. Most azt mondja, hogy emlékezzél vissza az egész útra. Tekints vissza helyesen, vonj értékítéletet. Lásd meg benne a megtartó kegyelmemet, de lásd meg azt, amit rosszul csináltál. Tanulj a hibáidból. Most a jelen van. Megszólít az ige. Isten melléd lép. Jézushoz hív. Nincs még egy olyan korszak, amikor Jézus evangéliuma annyira aktuális lenne, mint a most. Mint a most. Most kell dönteni. Most beszél veled az Úr. Annyira fontos ez, hogy Isten téged annyira szeretett, hogy mindenét föláldozta, a legdrágábbját, Jézus Krisztust, hogy te ott lehess a mennyben. Isten örökkévaló szeretettel szeretett téged, és vágyva vágyik arra, hogy a jövendőd ő vele legyen összekötve örökké. Mit felelsz neki erre? Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk bűnbánatot tartani, és így hátra tekinteni. Szeretnénk az általad megnyílt szemekkel tekinteni a múltra, erre az esztendőre is, minden döntésünkre, útjainkra, kimondott szavainkra, még a lépéseinkre is. És add valljuk meg neked, Urunk, hogy tényleg tudunk rosszul emlékezni. Tudunk nosztalgiázni, tudunk rózsaszín szemüvegen keresztül nézni, és helytelenül látni. Nem tudjuk helyesen megítélni magunktól a szenvedéseket, amit adtál, a mélységeket, amit javunkra küldtél, és nem láttuk meg, amikor megőriztél, velünk voltál, hűségesen megáldottál, nem is neked tulajdonítottuk. Könyörülj rajtunk. Vakok vagyunk, nyomorultak, akik még egy visszaemlékezésben is csak a gyarlóságukat bizonyítják. Olyan jó, amikor a te ígéd megérint, megszólít, tanít, olyan jó ez a Mózes ige. Olyan tisztaságot teremt bennünk és körülöttünk, és olyan megható, ahogy beszélsz. ahogy abba a megvilágításba helyezed az életünket, hogy te hordoztál. Tőled jöttek életünk körülményei, a mélységek is, a szenvedések is, az áldások is, és ennek volt célja, hogy kiderüljön, mi van a szívünkben. Bocsáss meg, Urunk, hogy tudtunk járni önfeledten is az útjainkon, tudtunk járni figyelmetlenül és felelőtlenül az útjainkon, pedig mindig kiderült, hogy mi van a szívünkben. Köszönjük, hogy te türelmesen szólítgattál, és ma is megszólítasz. Köszönjük, hogy érint a te igéd, és köszönjük, hogy a jövendőre nagyon komolyan reánk helyezed a felelősségnek a döntését, terhét, súlyát, hogy akkor tartatunk meg, ha életünk a te igéd jelenlétébe kerül, és a te igéd hatalommal szólhat és érinthet. Urunk, vágyjuk életünket oda helyezni igéd jelenlétébe, és szeretnénk kérni, hogy legyen hatalma igéd szavának felettünk, hogy amit te mondasz, úgy csináljuk, úgy döntsünk, és ne a magunk feje után menjünk. Könyörülj meg rajtunk, és könyörülj mindazokon, Urunk, akik vágyakoznak utánad, de még a maguk útján járnak. Könyörülj azokon, akiket a bajok, a mélységek távolabb sodortak tőled. Áldott légy, hogy jó pásztorként mész utánuk, az elveszett bárányok után, és hozod vissza őket a nyájhoz. Találd meg ezeket a bárányokat, mentsd meg őket, hogy el ne sodródjanak a sok-sok mélységben. Urunk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jövendőnket, és kérhetünk téged, hogy ha ebbe a korszakba alkottál minket, hogy ítéljünk a te eljöveteledet megelőző utolsó időkben, tarts meg te nálad, meg ne tagadjunk téged, el ne sodródjunk, hadd legyünk ott a maradék között, akik mindenképpen kitartanak te melletted. Erősíts meg a hitünket, és add, hogy a szívünknek te légy a királya örökre. Áldott légy, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akiket nagyon szeretünk, akiket féltünk. Rád bízhatjuk népünket és gyülekezetünket, népünk vezetőit, és országszerte és világszerte azokat, akik a te nevedet szeretik. Tartsd meg őket, áld meg őket, áld meg mindannyiunkat Jézusért. Amen. A csendes perce vigye mindenki szíve imádságát az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel a testvéreknek az adakozás lehetőségét tudva, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti, hiszük, hogy meg is áldja. Szeretettel hívogatom a testvéreket holnapi napon az újévi Isten tiszteletünkre, és kezdjük az új esztendőt az Úr segítségül hívásával. Az új év napján, 9:30 Ajkán, 11:30 Túlsokon tartunk Isten tiszteletet. Legátusunkat várjuk, ünnepi legátusunk Albert Adrien, ünnepi újévi Isten tiszteletre hívogatnak a harangok. Január 2-a vasárnapra esik, vasárnap pedig hívogatnak a harangok a vasárnapi Isten tiszteletre. 9:30 Ajka, 11:30 Túlsok, délután 2 órakor Padrakkuton. jöjjünk el, legyünk együtt Isten igéje körül, és valóban szóljon bele a mi életünkbe a mindenható Isten szava. Ilyenkor el szoktam mondani a testvéreknek a keresztjén bújékot, bízd újra életet Krisztusra, így kívánok mindnyájunknak áldott új esztendőt, valóban bízzuk újra életünket Krisztusra. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük, ez a 200. énekünk 4-es, 5-ös versei, 200. énekünk 4. és 5. verseit énekeljük a kivonulás előtt. Ó, maradj áldásoddal, mi velünk, Úristen!
Mi velünk, ő van.